Gyarmatiné Komolai Marica vagyok, hitoktató. Vallásos, katolikus családban nőttem fel. A szüleim gyakorló katolikusok. A kommunizmus ellenére is jártunk mindig szentmisére, hittanórára, a szüleim a plébániai családcsoportba. Igaz, ez a templomba járás tömegközlekedéssel körülbelül 2 óra utazást jelentett, hiszen a város másik végére jártunk templomba. Rendszeresek voltak a közös kirándulások, az együttlétek ezekkel a hasonló értékrendű családokkal. Isten létezése sosem volt kérdés számomra. A beavató szentségekben már gyermekként részesültem. Gyermekként azonban nem volt semmi különösebb hatással rám a szentségek vétele, mert úgy éltem meg, mint bármi más mérföldkövet az életemben, mintha csak egy osztállyal feljebb lépnék az iskolában. Nálam a szentségek hatása évekkel később érett meg. Amikor órákat töltöttem az eukarisztiában jelenlévő Jézussal a kápolnában, vagy a napi áldozás a mindennapjaim része lett. Amikor egy-egy döntéshelyzetben átsegít, vagy éppen utat mutat. A gyermeki hit az életemben folyamatosan alakul át, felnőtt hitté, ma is alakul. Hiszem, hogy a találkozások sosem véletlenek. Isten embereken keresztül mutatja meg az irántunk való szeretetét, vagy rajtunk keresztül közöl. Nagy hatással volt rám az ifjúsági hittancsoport, a templom ifjúsági kórusában való éneklés. Itt azokra a társakra gondolok, akik életükkel, hitükkel tanúságot tettek Jézusról. Az ifjúsági énekekkel könnyebben ki tudtam fejezni a mondandómat az Istennek. Legyen az dicsőítő vagy hálaadó ima. Ezek az énekek közelebb hozták hozzám Istent. Középiskolás koromban találkoztam Szabó József ferences atyával, Joe tesóval, aki egy-egy mondatával útra állított. Kamaszként fölnéztem rá, és az ő véleménye, a hite, az élete példaként állt előttem. Középiskolába a Svetics Katolikus Gimnáziumba jártam. Abban az időben még közel 60 nővér élt a gimnáziumi falai között, a kolostorban. Az iskola minden területén találkozhattunk velük. Akár a tanáraink között, vagy a portán, az ebédlőben, folyosón, kertben, betegszobán. Teljesen természetes volt a jelenlétük. Volt egy komoly gerincbetegségem, és emiatt nem vehettem részt az iskolai testnevelés órákon. Délutánonként külön gyógytestnevelésre jártam. Amikor az osztálynak testnevelés órái voltak, nekem mindig lyukas órám volt. Kihasználhattam volna ezt az időt tanulásra, vagy házi feladatírásra, olvasásra, ám én ilyenkor mindig az iskola diákkápolnájába mentem. Sok-sok átimádkozott óra, hét, hónap után kész voltam arra, hogyha az Isten engem szerzetesnek hív, hát örömmel mondok igent. Minden jel arra mutatott, hogy igen, ez az én utam, hiszen Isten engem szerzetesi hivatásra hív. Már minden barátnőmnek volt kedvese, komoly udvarlója, tervezték a jövőjüket. Utolsó éves voltam a főiskolán, amikor megismerkedtünk a férjemmel. Ekkor már nem gondoltam szerzetesi hivatásra. 2 év együttjárás, ismerkedés után egyre komolyabban készültünk a házasságra. Teljesen egyértelmű volt, hogy együtt képzeljük el a jövőnket. A főiskolai éveim alatt hasonló értékrendű fiatalok társaságát kerestem. Közösen vettünk részt esténként szentmisén, a napi szentáldozás a mindennapjaim része lett. Szentmise után együtt végeztük a zsolozsmát. Ezeknek a fiataloknak és a hozzánk csatlakozó káplánatjának a társasága erősítette bennem azt, hogy jó helyen vagyok. Ez az Uram jó nekünk itt lenni élménye. Mint említettem, utolsó éves voltam a főiskolán, amikor megismerkedtünk a férjemmel. Ő is csatlakozott ehhez az ifjúsági zsolozsmás csoporthoz. 2 év együttjárás, ismerkedés után egyre komolyabban készültünk a házasságra. Teljesen egyértelmű volt, hogy együtt képzeljük el a jövőnket. Bár nem kapkodtuk el a döntést, mégis még 2 év kellett érnie az elhatározásunknak, hogy valóban életre szóló döntést tudjunk hozni. Házasságunkban 4 gyermekünk született. Az első gyermekünk 13 hónapos korában megbetegedett. Nagyon súlyos állapotba került. Körülbelül 2 hét alatt őt el is vesztettük. Az utolsó napokban, amikor már tudtuk, hogy visszafordíthatatlan az állapota, nagyon elkeseredtünk, hogy miért veszi el tőlünk Isten. Nagyon sokat segített az elengedésben Lackó Zsolt atya, aki kórházlelkészként minden nap látogatott minket a gyermekintenzív osztályon, és elhozta nekünk az eukarisztiát. Tóth László atya szintén mellettünk állt a nehéz napokban, és ő adta fel gyermekünknek a betegek kenetét. Nagyon hálás vagyok a gyermekklinika orvosainak, akik átérezték a helyzetünket, és szinte folyamatosan éjjel-nappal mellette lehettünk. Felajánlottuk gyermekünket a szűzanyának, az égi édesanyának, az ő kötényébe, az ő oltalmába helyeztük Bandust és családunkat. Bandus halála nem rengette meg a hitünket, sőt inkább erősítette. Utána, ahogy ez bekövetkezett, napokig, hetekig nem tudtunk otthon lenni, hiszen minden ráemlékeztette, minden tárgy a lakásban, minden helyszín, és ezért sokat kirándultunk. A Bakonyba is eljutottunk, és ott a benzér szerzetesekkel nagyon mély kapcsolatot kötöttünk. Későbbiek során is évekig visszajártunk, és visszajárunk a mai napig Bakonybélbe is. Ez egy békesziget számunkra. A többi gyermekünk érkezését még intenzívebb imával vártuk. Kértük Bandus közbenjárását is. A Minden Szentek litániába is belefoglaltunk a családunk kis védőszentjét, kis Szent Bandus könyörög érettünk. Gyermekeink nevét és védőszentjüket is tudatosabban választottuk meg. Szent Rita, Szent Balázs püspök, Árpádházi Szent Margit. Amikor a 3. és a 4. gyermekünket vártuk, a vizsgálatok arra utaltak, hogy rendellenességgel fognak születni. Ezért választottunk fiunknak a Szent Balást védőszentjéül, hozzá imádkoztunk, hiszen nála nyelőcső rendellenességre gyanakodtak a vizsgálatok során. Imáink meghallgatásra találtak, mindegyikük egészségesen született. Családi életünkben természetesen van jelen a hit. Esténként közösen imádkozunk és adunk hálát a napért. Vasárnaponként közösen megyünk Szent Misére. Az ünnepekre való előkészületekbe is bevonjuk a gyermekeket. Azt szeretnénk, hogy nem csak a külső készület legyen, hanem lelkiekben is felkészüljenek az ünnepre. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a családi élet feladataiba nőjenek bele, hanem az egyházhoz való tartozás feladataiba is. Templombúcsón való tevékeny részvétel, úrnapi sátorkészítés, zarándoklatok. Otthonosan mozognak más templomokban is. Ha például nyaralás alkalmával más helyen ér minket vasárnap, a fiam ott is szívesen minisztrál. Fontos, hogy a keresztény erkölcs útján járjanak, hogy ne csak szavaikkal, hanem a tetteikkel is Isten dicsérjék. Mivel gyermekeimmel sokáig, kb. 13 évig voltam otthon gyeden-gyesen, megtalálták a plébánián is a kisgyermekekkel kapcsolatos teendők. farsang, Mikulás műsor, anyáknapi ünnepség. Éveken keresztül vezettem kismama klubot, ahol hasonló életállapotban lévő anyukák találkozhattak, és oszthatták meg a gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalataikat. Minden hónapban volt előadó vendégünk, volt, hogy egy óvónő jött hozzánk, a mese fontosságáról a kisgyermekek életében beszélgettünk, vagy egy festőművész, aki a vizuális nevelésről, a finom motorika fejlődéséről, vagy zenepedagógus, babahordozási tanácsadó, gyermekorvos, gyermeksebész. Tehát mindenki, aki a saját szakterületéről tarthatott előadást, és válaszolt az anyukák felmerülő kérdéseire. Volt zenebölcsi foglalkozás is, közös ölbeli játékok, és természetesen a Szent Mónika ima sem maradhatott el. Ahogy cseperedtek a gyerekek, én is visszatértem a munkába. A plébániai közösségünk tagjainak, illetve a hitoktatóinak a bátorítására beiratkoztam az Egri Hittudományi Főiskolára, ma is hitoktatóként dolgozom az egyházmegyében. Hitoktatóként az a küldetésem, hogy Istenhez vezessem tanítványaimat. Manapság sajátos szerepe van a hitoktatóknak, hiszen a legtöbb tanítványom úgymond nem a családból hozza a hitet. A kisebbeket az oltári szentségben valóságosan jelenlévő Jézussal való találkozásra hívom meg. Vannak családok, akik szívesen veszik, ha segítünk nekik eligazodni, vagy felvenni egy rég megszakadt fonalat. Mindig elgondolom, hogy van-e annak értelme, hogy első áldozáshoz segítem a gyermekeket, ha későbbiekben a szülők nem viszik templomba, vagy otthon nem gyakorolják a hitüket. Azzal győzöm meg azonban mégis magamat, hogy könnyebb egy ilyen családban felnövő gyermeknek később, majd felnőttként bekapcsolódni az egyház életébe, mintha nem részesült volna a szentségekben. Van, hogy az ember késztetést érez valamely dologra, és nem tudja megmagyarázni, hogy miért, de érzi a hívást. Ilyen hívás az zarándoktábor, amire hitoktató társammal nyaranta meghívjuk a fiatalokat. Több mint 100 kilométert teszünk meg gyalogosan. Ám a fizikai útnál fontosabb a lelki út, amit bejárunk. A zarándoklat elején megfogalmazzuk azt a célt, amiért felajánljuk a fáradtságunkat, a nehézségeket, amit a napok során átélünk. Útra kelünk a kitűzött célhoz úgy, hogy sok mindent nem tudunk előre megtervezni, mégis vállaljuk, a lábunkkal imádkozunk. Az esti megosztásnál a fiatalok igazán a lelkük mélyét adják, vagy megmutatják, hogy mit is éltek őt meg azon a napon. Így valóban megvalósul az evez a mélyre kérés. Nagyon figyelmesek és empatikusak egymással. Öröm látni, hogy milyen komolyan veszik a kérdéseket, a feladatokat. Persze van helye a humornak is, pláne, ha fárad az ember. Lelkileg nagyon feltölt, hogy olyan fiatalok között tölthetem ezt a hetet, akinél a mag jó földbe hullott. Már említettem, hogy főiskolás koromban fiatalokból álló zsolozsmás csoportnak voltam a tagja. A zsolozsma azóta is az egyik legkedvesebb imádságom. Főként inkább reggel tudom végezni, amikor még alszik a család, csendes a ház. Minden napra kapok egy mondatot a Szentírásból, ami bátorít, vigasztal, erőt ad, vagy lelkesít. Ezeket a mondatokat szeretem a bőgrémre felírni. Így a nap folyamán többször is elém kerül. Ízlelgethetem a szavait, elmélkedhetem róla. Vannak viszont olyan mondatok, amik különösen fontosak számomra. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok nagy lesz a mennyben. Mert te megsegítesz és megvigasztalsz engem. Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, álhatatosak az imádságban, Nem egyszerű a kamaszokkal. Nekem is meggyűlik a bajom a kamaszodó gyermekeimmel. Elsősorban a legnagyobbik lányomra gondolok. Nagyon sok mindent belepakoltunk az ő tarisznyájába születése óta, sőt, még születése előtt is. A sok imádságunkkal, életünkkel, a mindennapjainkat, ahogy vezettük, az Istenhez való kapcsolatunkkal. Mindezek ellenére ő most köszöni szépen, mindent kipakol a tarisznyából, amit mi beraktunk. Ez azért eléggé mellbevágó, amikor a gyermekem direkt kész akarva minden jót, amit megadok neki, az direkt eltávolítja magától. Ilyenkor elkél a vigasztalás. Hiszem azt, hogy amiket most ő magától kirak, azt majd egyszer össze fogja szedni. Visszamegy azon az úton, ahol jött, és megkeresi, és visszarakosgatja a tarisznyájába. Engem pedig az Úr megsegít, és megvigasztal. Leginkább a női szentek állnak hozzám közel, védőszentem Szűz Mária, úgyis, mint a kisfiam mennyei édesanyukája, és úgyis, mint a magyarok nagyasszonya. Árpádházi Szent Margit, aki rengeteget imádkozott, vezekelt Magyarország fennmaradásáért, és Szent Rita, a lehetetlen helyzetek védőszentje. A férfi szentek közül Assisi Szent Ferencet emelném ki, a maga egyszerűségével, egyszerű életével volt kedves Isten előtt. Vagy boldog Brenner János, abban a példaképpen, hogy a fiatalokkal könnyen megtalálta a hangot, hogy Istenhez vezessesse őket. Gyermekként a Mária tiszteletet nem nagyon tudtam hova tenni magamban. Rendszeresen jártunk a családommal Mária Pócsra, a búcsúba, viszont ott annyi rengeteg ember volt, olyan nyüzsgés volt, olyan nagy sürgés-forgás, hogy ez engem nem tudott lecsendesíteni, nem tudtam igazából egy közvetlen kapcsolatot létesíteni a szűzanyával. És én nagyon sokáig ezzel nem tudtam mit kezdeni a Mária tisztelettel. A kisfiam halála volt az, aki közelebb vitt ehhez a tisztelethez. Amikor megértettem azt, hogy ő miért édesanyánk, miért mennyei édesanyánk. Azóta is folyamatosan jelen van az életemben, azóta is tudok hozzáfordulni, mint mennyei pártfogóm, mint védőszentemhez is. És amikor leginkább összejöttek a nehézségek az életemben, akkor sokszor csak a fejemet fogtam, hogy lehet ennyi mindent így belesűríteni egy napba, ennyi nehézséget, ennyi kellemetlen helyzetet. És akkor elém jött egy imádság interneten, egy csomó oldó boldog asszony, és egy kép. Soha nem hallottam ilyenről, hogy csomó oldó boldog asszony. És mintha ez teljesen nekem szólt volna azon a héten, azon a napon. Elmondtam ezt az imádságot, és hittel fordultam hozzá, hogy hát akkor most bogozódjanak ki ezek a csomók, mert én ezt itt nem fogom tovább bírni. És ahogy ezt az imádságot elmondtam, úgy szépen sorban kibogozódtak a csomók, kibogozódtak a nehézségek, szépen helyre kerültek a nehézségek az életben. Leginkább azért tudok hálát adni, akik mellettem vannak. Azok az emberek, akiket Isten mellém rendel. Nincs olyan, hogy véletlen, olyan van, hogy gondviselés. Nincs véletlen találkozás, nincs véletlen ismerettség. Az Isten mindenkit azért rendel melléd, mert célja van vele. Azok az emberek, akik életem során mellettem állnak, mind-mind segítenek engem az Isten kapcsolatomban. Kiemelném a férjemet, aki nagyon higgadtan, reálisan látja az életemet, a mindennapjainkat, a feladatainkat, a problémákat, és teljesen más szemszögből tud tanácsot adni, vagy teljesen más szemszögből lát rá az adott problémákra. Ő az, aki leginkább áldás az életemben. De mindazok, akikkel az életem során találkoztam, barátságot kötöttem, vagy csak egy beszélgetés erejéig is megerősítettek abban, hogy jó úton vagyok, hogy jó irányban haladok. Úgy gondolom, aki egyszer megtapasztalta az életében a Szentlélek jelenlétét, az Isten közelségét, az ő működését, aki egyszer Jézus szemébe nézett, az soha nem fogja őt elhagyni, hanem követi azon az úton, ahova ő vezeti. Annak ellenére, hogy vallásos családban születtem, vallásos családban nevelkedtem, vallásos környezet vett végig körül, meg kell küzdeni mindenkinek a saját hitéért, meg kell érnie egy felnőtt hitnek, meg kell érlelődni benne, hogy én tényleg hozzá akarok tartozni és csatlakozni. Én magam is megtapasztaltam ezt, és nem szeretném őt elhagyni soha.
Kedves hallgatók, Gyarmatiné Komolai Mária tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.